Köszöntünk! A Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Köszönjük Jézus! Amen! Kérlek, foglaljatok helyet! Hogy vagytok ma? Mindenki jól van? Fel vagytok spanolva? Jó látni és érezni ezt a szenvedélyt, ami gyülekezetben van. Hiszem azt, hogy nekünk keresztényeknek kéne a legszenvedélyesebb embereknek lenni a világon. Nekünk kéne. Hiszen Jézus nem egy unalmas életért halt meg, nem igaz? Hanem egy olyan életért, ami egy izgalmas élet, egy áldott élet. És Jézus nem csak a mennyben akar nekünk majd nagy örömök adni, amikor majd oda jutunk, és végig szenvedjük az egész életünket, hanem már itt a földön azt szeretné, hogyha az életünk izgalmas lenne. A mai napi üzenetemnek azt a címet adtam, hogy ne értékeld le a kis kezdeteket. Amen. Kérlek, fordulj oda melletted ülőhez, és mondd azt neki, ne értékeld le a kis kezdeteket. Ez így van, hallgassa melletted ülőre. Hallgassatok rájuk. Egy pár héttel ezelőtt a Tim Knighton beszélt, azt hiszem Dorej talán erről a témáról egy picit, és akkor az volt bennem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és fontos, hogy ezt kibontsuk. Fontos, hogy erről beszéljünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon sok múlik ezen, hogy hogyan állunk hozzá a kis dolgokhoz az életünkben. Nagyon fontos, hogy hogyan állunk hozzá az apró dolgokhoz, amik nem olyan nagyok. És őszintén szólva, inkább több ilyen kis dolog van az életünkben, mint nagy dolgok. Így van? És nagyon sokszor ezeket a kis dolgokat nem értékeljük eléggé, nem leértékeljük ezeknek a fontosságát és jelentőségét. De miért is kell nekünk értékelnünk a kis kezdeteket, a kis dolgokat az életünkbe? Elsősorban azért, mert Isten is értékeli a kis dolgokat az életünkbe. Amikor még nem tartottunk ott, ahol voltunk, már Isten akkor hitt bennünk. Már Isten akkor belénk fektetett. Már akkor eljött. Már akkor meghalt. Már akkor hitt bennünk, amikor mi még sehol nem voltunk. Amikor még az életünk nem tartott itt. És gondoljátok, ez olyan, mint amikor megszületik egy kisgyerek, egy kisbaba. Mit szólnátok az, hogy az anyukája vagy az apukája azt mondaná, hogy hát én most ebbe a gyerekbe nem fogok belefektetni időt, energiát, még picike. Ha a szüleink így viszonyultak volna hozzánk, mi sehol nem lennénk ma itt. Szeretném, ha tudnánk, megértenénk azt, hogy Isten nem értékeli a kis dolgokat. Isten ezt az univerzumot, ezt a világot, ezt a földet, nem tudom hány milliárd ember ért, 7 milliárd talán, 7 milliárd ember ért, vagy lehet, hogy már több, a földön. Isten nem ilyen picibe látja az embereket, nem kicsinek látja, hanem Istennek van egy ilyen univerzális mikroszkópja, amivel rá tud fókuszálni minden embernek az életére, és minden ember ugyanolyan fontos neki. Nem látja kicsiben a dolgokat, hanem ő látja, hogy mi mész keresztül, látja az életünket. És Isten egy ilyen Isten, ő nem értékeli le azt, ahol most vagy, az sem, ahol voltál, hanem minden szakasza, minden része az életednek ugyanolyan fontos. Én hol tanultam meg az életemben, hogy ne értékeljem le a kis kezdéseket? 18 éves koromban tanultam meg ezt. Akkor mutatta meg Isten, és tanított meg arra, hogy ne értékeljem le a kis kezdéseket az életemben. És ez akkor történt, amikor elkezdtem szolgálni itt a gyülekezetben. 18 éves koromig, én zenész vagyok, aki nem tudná esetleg, és én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián végeztem, vagy főiskolán végeztem, és 18 éves koromig profi zenészekkel dolgoztam, a legjobb Magyarországon válogatott, legjobb keresztény zenészekkel turnéztunk, volt egy saját együttesem, amiben szintén a legjobb zenészeket válogattam be az egyik évben, és turnéztunk, és Rivalda fényben voltunk, föl voltunk a színpadon, és egészen 18 éves koromig, és utána elkezdtem itt szolgálni a gyülekezetbe, és megértettem azt, hogy Isten mindig a kicsi dolgokból növesz ki nagy dolgokat. És megértettem azt, hogy nem szabad leértékelnünk a kis dolgokat az életünkben, a kis kezdeteket az életünkben. És amikor idejöttem a gyülekezetbe, akkor pont az ellenkezője volt, mint ami addig volt. Érdekes, hogy 18 éves koromig profi zenészekkel dolgoztam, 18 éves korom után nem dolgoztam, csak nagyon ritkán profi zenészekkel. És ez azért volt, mert ott meghoztam egy döntést, és nem volt könnyű először, mert eljöttem a gyülibe, és teljesen az alapokat raktuk le. Akkor még nem volt ilyen dicsi, nem voltak ilyen fények, nem volt semmi gyakorlatilag, volt egy pár gyerek az iskolában, itt a gyülekezetben. És az egyik ilyen gyerek volt a Zoltán. És akkor még ő 13 éves volt, és nagyobb volt a basszusgitár, mint maga Zoltán. És elkezdett basszusgitározni, és teljesen az alapoktól kellett őt megtanítanunk. Teljesen az alapoktól, és a Matt is akkor kezdett el dobolni, nagyon-nagyon kezdő volt, és tudjátok, amikor így hirtelen így teljesen vált az életed, és olyan dolgokat csinálsz, amit senki nem lát, nem vagy a színpadon fent, valahol úgymond a színpad mögött a háttérben dolgozol, és csak igazából a pici dolgokon elkezdesz hűséges lenni, és remélve azt, hogy egy nap ezek a gyümölcsök be fognak érni, vagy ezek a maguk be fognak érni. De úgy csináltuk ezt az egészet, hogy fogalmunk sem volt, hogy mi fog ebből történni, mi fog ebből kinőni, mi fog történni. És ezzel párhuzamosan ugye végeztem a zeneművészetin, és Budapesten, és ugye azt gondol az ember, hogy azonnal megkap valami álom munkát, jó fizetéssel, a fővárosban, és tudjátok, mi volt az első munkám, vagy hol volt az első munkám? Egy olyan faluban, amiről nem is tudtam addig, hogy létezik, Székesfehérvártól 10 kilométerre Magyaralmáson, egy kis zsákfalu gyakorlatilag, 8 diákot kaptam, akiket minden szombaton kimentem, akkor még nem volt autóm, kibuszoztam, és az egyetem mellett elkezdtem ezeket a diákokat átvenni, és tanítottam őket. Senki nem tudta, nem látta, hogy mi volt az. Egyszerűen csak, ezek a kis kezdetek. És Isten ott tanított meg arra, hogy ne értékeljem le ezeket. Emlékszem, hogy hazafelé nem volt buszom, 2 órát kellett volna várni, szóval stoppal mentem haza minden szombaton. Volt, amikor a traktoros vett fel. És volt, amikor felvett egy Suzuki kis nő, majdnem meghaltam, mert majdnem karambolózott. És nagyon, nagyon vicces sztorik voltak, de a lényeg az, hogy nem volt az bennem, hogy hát én nem fogom ezt a munkát elvállalni, hát mégiscsak én a Liszt Ferenc zeneművészetén végeztem, hát Magyarország legjobb zeneművészeti egyeteme. Hát. Nem. Jött egy ilyen lehetőség, és igazából az életemben sosem kerestem a munkát, mindig megragadtam azokat a lehetőségeket, amit kaptam, és hűséges voltam ezen. És Isten abból növelte az életemet. És ezt most nem azért mondom, hogy magamat fényezzem, hanem azért, hogy bátorítsalak benneteket, hogy ne értékeljétek le a kis kezdeteket az életetekben. Isten bátorítani akar bennünket, és meg kell értenünk azt, miért akarok erről az egész témáról beszélni? Azért, mert ma egy olyan társadalomban élünk, ahol mindenki mindent azonnal akar. És főleg a mai fiatalok, nektek fontos hallanatok ezt, hogy azonnal akarjuk a sikereket, azonnal akarjuk az áldásokat az életünkben, azonnal akarjuk gyorsan az eredményeket, gyorsan látni az eredményeket. Egy mikrohullámú társadalomban vagyunk. Tudjátok, az, amikor berakod a mikróba dolgot, 30 másodperc után készen van. De az élet nem ilyen, és hadd mondjam el, hogy Isten királysága nem így működik. Isten királysága nem mikrohullámú társadalom. És nem mikrohullámú királyság, hanem Isten azt mondja, hogy ha kicsin hű vagy, rád bízok többet. Ha kicsin hű vagy, rád bízok többet. Isten királysága úgy dolgod, minden esetben úgy működik, hogy mindig Isten, mikor egy nagy dolgot akar létrehozni, azt mindig a kicsiből kezdi. Hadd mondjak egy igét nektek. Máté 13:31. Ez az ige pontosan erről szól. Pont valamelyik felfedezőn olvastuk ezt az igét. Isten királysága hasonló ahhoz, mikor egy ember a kertjében mustármagot vet. Ez a legkisebb a magok között, de mire felnő, nagyobb lesz minden más kerti növénynél. Szinte fává nő, rászállnak a madarak, és fészket raknak az ágai között. Wow! Nem tudom, hogy gondolkoztatok ezen a példázaton, de nekem ez most esett le, ahogy készültem a mai napra, hogy ez erről szól. Amikor a mustármag a legkisebb, az egyik legkisebb mag a világon. Mégis az egyik legnagyobb növény nő belőle. Isten minden nagy dolgot kicsivel kezdi. Meg kell ezt értenünk, ezt az elvet, ezt a szellemi elvet. Ezért nem kell elbátortalanodnunk azok a kis dolgok miatt az életünkben, hanem örüljünk, mert Isten ezeket a kis dolgokat meg tudja fogni, és naggyá tudja növeszteni az életünkben. Amen. Ez egy bátorítás kell, hogy legyen nekünk. A másik dolog, amit fontos megértenünk, hogy Isten királyságában a dolgok lassan növekednek. Ez nekem nagyon nehéz volt megértenem. Én szeretek gyorsan csinálni dolgokat. Én nagyon gyors vagyok. Feleségem tudna mesélni, hogy állandóan kinyitom az ajtót, becsukom, gyorsan megyek ide, oda, amoda, és hihetetlen az, hogy nekem ezt meg kellett tanulnom, hogy Isten királyságában, ami igazán egészségesen növekszik, az lassan fog növekedni. Ez olyan, mint a gyümölcs, hogy bemész a Tesco-ba és veszel ilyen gyors érlelt gyümölcsöket. Nem tudom, ettetek-e már ilyen gyorsan érlelt gyümölcsöket, szőlőt, epret, meg ilyeneket? Hát, elég savanyú. Nem az igazi. Amikor nincs meg a szezonja, tudjátok, azoknak a gyümölcsöknek, és valami, nem tudom hol, ilyen világítás alatt ott érlelik, és nem az igazi. Ma egy ilyen társadalomban élünk, de Isten királyságában a dolgok nagyon sokszor lassan történnek, de így növekednek egészségesen. Az 1 Mózes 15.5-ben olvashatunk egy történetet Ábrahámról. Isten adott egy nagy álmot, egy nagy látást, egy nagy víziót Ábrahámnak az életére, hogy annyi utódot fog neki adni, mint égen a csillag. És ezt úgy adta Isten Ábrahámnak és Sárának, hogy nem volt gyerekük, és idősek voltak. És Isten ezt az álmot adta nekik, ezt a nagy jövőt lefestette eléjük, ami a csillagokat érintette. Mégis, amikor ez az álom megvalósult, Ábrahám sátorban lakott az ígéret földjén, a föld porában. Álmok, amik a csillagot érintik, és a föld pora. Mit tanít nekünk ez az ige? Az, hogy az álmok a porban születnek. Az álmok a porban születnek. Ne értékeld le a kis kezdéseket, kis kezdeteket az életedben. Ne értékeld le azt a munkát, amit kapsz, amilyen lehetőségek jönnek. Tehát, hogy azt mondod, hogy én takarítok, hát ez nem egy álommeló. Ne értékeld le. Lehet, hogy autót mosol, lehet, hogy Mekiben dolgozol, vagy szórólapozol. Emily, tudom, hogy kenyérgyárban dolgozott az előző héten. 6-ra ment minden reggel. Reggel 6-ra Agárdról beutazott Fehérvárra. Tudjátok, nem szabad leértékelni ezeket a poros dolgokat az életünkbe. Ez poros, ez nincs kedvem hozzá. Az álmok a porban születnek. Ne értékeld le a kis kezdeteket. Értékelj minden lehetőséget, és legyél hűséges azokon a lehetőségeken. Isten nagy álmokat sző arról, hogy mit szeretne véghez vinni. Mégis meg kell értenünk, hogy ezek az álmok a mindennapi életünkből fognak kinőni. Oké? Okay? Még egyszer mondom, ezek az álmok a mindennapi, hétköznapi, rutinszerű, unalmas életünkből fog kinőni. Ez a föld pora. Ez az, amire az álmok ráépülnek az életünkbe. És hűségesnek kell lennünk a hétköznapokon. Nem csak különleges alkalmakkor, hanem az unalmas, átlagos hétköznapokban. Amikor egy átlagos ember hűségesen végzi a hétköznapjait, természet feletti csodák történnek az életében. Amen. Szóval kezd ott, ahol vagy. És tudd azt, hogy a nagy ajtók kis ajtószárakon, szárnyakon lógnak. Tudjátok, mi az az ajtószárny, ami tartja az ajtót? A nagy ajtók mindig kis ajtószárnyakon lógnak. Szóval mit mond nekünk ez a hasonlat? Ne várj addig, amíg nagy ajtók nyílnak meg előtted. Ne várj addig, amíg nagy lehetőségek jönnek. Kezd ott, ahol vagy. Tudsz tenni valamit, ahol vagy. És amikor megteszed, amit meg tudsz tenni, ahol vagy, a legjobb képességeid szerint, ki tudod dolgozni magadat abból az állapotból, ahol vagy, nagyobb dolgokra. Amen? Legyünk ilyen emberek. De ha elutasítjuk a kis kezdeteket, sosem fogjuk látni a nagy befejezést. Ha elutasítod a disznóolat, sosem fogod látni a palotát. Amen? Azt írja a Biblia a Lukács 16:10-ben, hogy aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, amikor sokat bíznak rá. Isten királyságában így működnek a dolgok. Ha hűséges vagy a kicsin, Isten többet fog rád bízni. Oké, tudom, hogy a hűség szó az nem egy népszerű szó. Nem népszerű a házasságokban, nem népszerű a világban, nem népszerű egy munkahelyen, a lojalitás, ugye? Nem népszerű a gyülekezetekben, a szolgálatban. De hadd mondjam el, hogy Isten szeretné, ha mi hűségesek lennénk. Isten számára a hűség szó nagyon fontos. És számomra az egyik legfontosabb szó, ami meghatározta az én életemet, és ami hiszem azt, hogy az életemet ki teljesítette, az a hűség volt. Honnan jön ez a hűség? Onnan jön a hűség, és azért szeretné, hogy Isten, hogy mi hűségesek legyünk, mert ő is hűséges. Ez az első, amit meg kell értenünk. Isten hűséges. Akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá. Akkor is, amikor mi elfordulunk. Azt írja a Biblia, hogy ő mindenkor hűséges. Ezért ő is arra vágyik, hogy mi hűségesek legyünk. Mit jelent a hűség szó? A hűség szó, ahogy látjátok, leírtam mindent a jegyzetbe. Alig van dolgotok. Egyébként nehogy elkényelmesedjetek azért, tehát hogy nyugodtan lehet használni. Egyébként ez a papír a tietek, hazavihetitek, jegyzetelhettek bele. Sőt, szeretném kérni, hogy vigyétek haza, tanulmányozzátok ezeket az igéket. Szóval visszatérve, a hűség azt jelenti, hogy megbízható, szavahihető, bizalmas, valakihez vagy valami mihez kitartó ragaszkodást jelent, lojális, ragaszkodó, támogató, következetes, álhatatos. Hú, jó sok minden. De ez egy gyönyörű szó. És ebben van egy óriási erő, amit a legtöbb ember nem ért. Az emberek nem azért fognak benned bízni, mert azt mondod, hogy megbízható vagy. Az emberek azért fognak benned bízni, a főnököd azért fog benned bízni, Isten azért fog benned bízni, ahogyan reagálsz egy bizonyos idő alatt dolgokra. Hogyan reagálsz valamire egy bizonyos időszak alatt. A Biblia azt mondja, hogy Pál levelében, hogy le kell, hogy legyünk tesztelve. Isten letesztel bennünket, kipróbál bennünket. És ezek a kis dolgokban tesztel le bennünket Isten. Hogy mennyire vagyunk hűségesek ezen a kicsin, hogy utána többet bízzon ránk. Szóval, mik ezek az apró dolgok? Valaki megkér mondjuk, hogy legyél ott valahol, és mondjuk, nem tudom, intézzel valamit. Egy apróság. Vegyél neki valamit a boltból. Megcsinálod? Vagy visszamondod az utolsó percben? Vagy nem érsz oda időbe? Nem lehet rád számítani? Ezek a dolgok mind-mind letesztelnek bennünket. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát ez csak egy kis apró dolog, de igazából ezek építik a hitelességünket. Építik az életünket. Most, ahogy sokan tudjátok, én zenetanár vagyok, és volt egy évvégi koncertünk Fehérváron, és a Máté mellett megkértem még egy dobost, hogy segítsen be, illetve ő volt az, aki jelentkezett eredetileg, hogy ő szeretne szeretne segíteni, dobolni ezen a koncerten. És azt mondtam, hogy hú, tök jó. Örülök, hogy valaki ilyen lelkes, hogy szeretne részt venni. És ez egy nagy lehetőség volt neki is, mivel hogy egy csomó jó zenésszel elkezdett együtt dolgozhatott volna, és sok ember előtt megismertethette magát, kapcsolatokat épít. Egy lehetőség arra, hogy építse a hitelességét. És ami történt, az volt, hogy végülis nem jött össze ez a közös munka. Azért, mert nem jött el a próbákra. Amelyik próbára eljött, nem tudta a dalokat, pedig már jóval korábban megkapta. És az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy én felhívtam a főpróba előtt, biztos, hogy mondom, akkor holnap jössz, ugye, ezek a dalok lesznek, és akkor mondta egy nappal a főpróba előtt, hogy hát még se tud jönni, mert közben jött valami program. És akkor gyakorlatilag a csapat érdekében meg kellett hoznom egy olyan döntést, hogy azt mondom, hogy hát bocsi, de ez nem fog működni, ez a dolog. És ki kellett, hogy rakjam a csapatból. Mert nem volt megbízható. Nem lehetett rá számítani. És lehet, hogy ez egy apróságnak tűnt az ő részéről, de az én részemről ez nem egy apróság. Én valószínűleg soha többet nem fogom megkérni arra, hogy együtt dolgozzunk, mert nem tudok benne megbízni, és nem tudok ráépíteni egy produkciót, egy koncertet. És ugyanígy van az életben, amikor Isten letesztel bennünket apró dolgokon, hogy hűségesek vagyunk-e, akkor ez építi a mi hitelességünket, a bizalmunkat. A példabeszélek 28:20 azt mondja, a megbízható ember bőven kap áldást mindenben. És hogyha már hozzak egy pozitív példát is, ugyanezen a koncerten, vagy megkértem ugye az Áront, hogy ő basszusgitározzon. És az Áron nem is volt, ugye ő csak egy meghívott zenész volt, úgymond, tehát hogy nem, neki annyira nem is kellett volna, hogy olyan fontos legyen ez az egész koncert, mint a diákjaimnak. Mégis annyira megbízható volt, hogy ez hihetetlen. Az összes próbán ott volt, tökéletesen felkészült volt. Mindegyik próba előtt és után felhívott, hogy kell-e segíteni, visszavinni a cuccokat a garázsba, vagy nem. És nagyon sokszor ő volt az, aki segített elvinni. És azt mondtam, hogy mikor vége volt a koncerten, hogy oké, Áron, én most szeretnélek téged megáldani ezért. És adtam neki pénzt. Mert úgy voltam vele, és mondta, hogy de nem, ezt nem akarom elfogadni, Géza, miért adsz? Hát ez természetes, hogy segítek. És tudod, azt mondtam neki, tudod, Áron, pontosan ezért adtam neked. És azért akartalak megáldani, mert te nem vártad el tőlem ezt. És természetesnek vetted azt, hogy te a te hozzáállásod ilyen, és ilyen megbízható vagy. És mondom, én ezért szeretnélek téged megáldani. És tudjátok, ez az az ige, amiről beszél itt a példabeszélek könyve, hogy a megbízható ember bőven kap áldást mindenben. Ez tökéletesen ennek a példája. Ha megbízható vagy, Isten meg fog áldani. Meg fog áldani a munkahelyeden, a főnököd meg fog áldani, bárhol is vagy az életed, bármelyik területén. Isten azt mondja, ha kicsin hű vagy, többet bízok rád. Mit jelent hűségesnek lenni? Hűségesnek lenni azt jelenti, amikor senki sem lát, akkor is hűséges vagy. Amikor nem lát a főnököd, nem lát a tanárod, nem lát az anyukád, az apukád, nem lát a vezetőd, a team vezetőd, a pásztorod, akkor is azt teszed, ami helyes. Mert tudod azt, hogy egy valaki mindig lát, ez pedig Isten. És emlékezzetek erre, hogy Isten mindig lát. És mindig figyel bennünket. Hiába azt mondod, hogy hát most tök mindegy, most nem lát úgyse senki. Mindegy a hozzáállásom, mindegy az, hogy mit teszek, vagy mit nem teszek. Higgyétek el, Isten figyel bennünket. És ez alapján fog előléptetni. Szeretnél előléptetést? Legyél hűséges azon, amit van. Legyél hűséges azon. Második, legyél hűséges, amikor senki nem teszi körülötted, ami a helyes. Könnyű, amikor mindenki azt csinálja. Könnyű hűségesnek lenni itt a gyüliben mindenki. Ez az. De amikor egyedül ott vagy a munkahelyeden, és mindenki szídja a főnöködet, vagy mindenki félmunkát végez, vagy nem tudom mi, vagy az iskolában senki sem tanul, nem veszi komolyan azokat a dolgokat. Na, akkor hűséges vagy? Hűséges vagy? Azt teszed, ami helyes? Tedd azt. Ezt jelenti a hűség. Aztán harmadik, amikor nem érzed, hogy meg kéne tenned, akkor is hűséges vagy. Nagyon sokszor nem érezzük, hogy mi a helyes. Ilyenkor tudnunk kell, mi a helyes. Ne az érzelmeid után menj. Az érzelmeid után mész, mindig vakvágányra fogsz menni. Isten azért adott agyat, hogy használjuk. Oké? Tehát ne az érzelmeid vezessenek, vezess te az érzelmeidet. Az érzelmek jó dolgok, de nem jó, hogyha azok vezetnek minket. A negyedik, akkor is hűségesnek lenni, hogy akkor is, mikor nem látszik az eredmény, akkor is hűséges vagy, vagy amikor nem kapsz érte jutalmat. Amikor nem veregednek hátba, hogy szép munka volt. Wow, tök jó volt. Ilyenkor úgy, ez motivál bennünket, meg akkor azt mondjuk, hogy ez az érdemes csinálni, de amikor nem kapsz érte jutalmat, nem kapsz érte hátba veregetést, akkor hűséges vagy. Tudom, hogy ez egy ilyen következő szint, amit így hozok, de Isten, egy hűséges Isten, és elég, hogyha Isten hátba veregetés. Persze, nyilván most nem azt mondom, hogy ne bátorítsuk egymást, meg ne dicsérjük meg egymást, de mindig nem lesz ott melletted valaki, aki hátba vereget. Ez az, felkeltél időben, szuper vagy. Elmosogattál, nagyon jó. Ha mindig azt vártam volna az életemben, hogy ki hogyan jelzett nekem vissza, hogy megdicsért volna, akkor nem keltem volna föl szerintem egy nap se az ágyból. Szóval mit jelent a hűség? Tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy hűséges voltál-e a pénzeden, amit kaptál Istentől, az egészségedért, a pozícióddal, azokkal az emberekkel, akik rád vannak bízva. Tudjátok, a gyülekezet is erről szól. Nem profi emberek jönnek be, nem tökéletes emberek jönnek be a gyülekezetbe, de Isten ránk bízza ezeket az embereket. És türelemmel, szeretettel kell, hogy tanítsuk és vezessük őket. És lehet, hogy a te csapatodban, a tímedben van valaki, akivel azt mondod, hogy kicsit nehéz együtt dolgozni, vagy nem egy profi ember. Legyél türelmes, és legyél hűséges azon a kicsin, és Isten többet fog rád bízni. Én sem válogatok a diákjaim között, hogy pedig megtehetném, hogy válogassak. Hát őt nem veszem fel, mert ő nem annyira tehetséges. Nem, soha nem válogattam. Minden ember ugyanolyan fontos volt. Isten szeretné, hogyha kicsin hűségesek lennénk. A másik dolog, amiről szeretnék kicsit beszélni, az az értékelés. Ugye benne van a címnek az elején, hogy értékelni. Ne értékeld le. Kicsit szeretnék az értékelésről beszélni, hogy értékelni azt, amit Isten ad nekünk, amit adott nekünk. Isten adott egy csomó dolgot, és Isten azt szeretné, hogyha ezekből kihoznánk a legjobbat. Ez a sáfárság. Nem tudom, hallottátok már ezt a szót, hogy mit jelent a sáfárság. Sáfárság az azt jelenti, hogy gondot viselsz valamiről, ami nem a tied. Hadd mondjam el, hogy amikor Ádám és Évát megteremtette Isten, őket belehelyezte az édenkertjébe, és Isten rájuk bízta az édenkertjét, hogy gondozzák, hogy jó sáfárok legyenek. Istentől kaptak egy lehetőséget, hogy gondot viseljenek, és hogy jobbá tegyék az édenkertjét. Isten ránk bíz, az életünkbe ad dolgokat, hogy jobbá tegyük. Ezt jelenti a vezetés egyébként. Akkor vezetsz, amikor megfogod az, amit van, és jobbá teszed a környezetedet. Jobbá teszed azt a dolgot. Egy vezető mindig a következő szintbe gondolkozik, hogy hogyan tudom jobbá tenni magam körül a világot. Hogyan tudom jobbá tenni azt az embert. Hogyan tudom felépíteni őt. Hogyan tudok többet segíteni. Értitek? Hogyan tudom kihozni a potenciált azokból az emberekből, akik körülöttem vannak. Ezt jelenti a sáfárság. És Isten ránk bízott dolgokat. Hadd mondjam el, hogy a munkád, minden, amink van, Istené. A munkád is Istené. Tőle van. A pénzed is Istentől van. Az is az övé. Az időd, amit kaptál ezen a földön, Istené. odaadta neked, hogy jól sáfárkodj ezzel az idővel. A tanulmányod, az iskolád, az életed, a szolgálat, az emberek, a csapatod, akiket Isten rád bízott, nem a tied. Ez a gyülekezet nem az enyém. Isten rám bízta, hogy jó sáfára legyek, de nem az enyém, ez Istené. Isten ránk bízott dolgokat. Értékeld azt, amit kaptál. Értékeld azt a színpadot, amit kaptál. És adj bele 100%-ot. Értékeld a gyülekezetet. Tudjátok, nagyon bennem volt az, hogy nekünk, gyülekezetnek értékelnünk kell saját magunkat. Értékelnünk kell ezt a közösséget. Értékelnünk kell egymást, a kapcsolatainkat, magát a gyülekezetet. Mert a jó dolgok egy idő után magától értetődőnek fognak, olyan megszokottá fognak válni, olyan magától értetődővé válnak. Igen, nagyon jó a dicsi, már 5 éve ugyanezt hallgatom, ugyanaz a csapat, tök jó. És úgy megszokjuk, hogy megszokjuk a jó dolgokat. Érdekes, hogy csak a jó dolgokat szokjuk meg az életben, a rosszat sosem. és nagyon sokszor hálátlanok vagyunk egyébként. Elfelejtjük, vagy nem értékeljük, inkább azt mondom, nem értékeljük már úgy a dolgokat magunk körül, a gyülekezetünket. De hadd mondjak egy tanácsot, hogyha te úgy vagy így, vagy úgy érzed, hogy hát én már nem tudom értékelni ugye a gyülekezetemet, akkor csak menj el egy másik gyülekezetbe, mindig ezt szoktuk mondani, és most semmi rossz indulattal, tényleg, nagyszerű gyülekezetek vannak, menj el egy másik gyülekezetbe, és utána nagyon sokszor Isten ráébreszt, hogy basszus, tényleg, hogy az olyan jó, az olyan jó a KK-ben, hogy az van, meg ez van. És értitek? Tényleg semmi rossz indulat nincsen, mert minden gyülekezet fantasztikus, de néha szükség van arra, hogy az ember elmenjen, és azt mondja, hogy igen, én tényleg értékelem azt a helyet, ahol vagyok. Hadd mondjam el, hogy amikor Berlinben voltunk, a Hillsong Berlinben, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és 4 nap után a Tini, az egyik ottani vezetővel beszélgettünk, és azt mondta, hogy a legnagyobb élmény számára velünk ez a 4 nap az volt, hogy olyan hálásak vagyunk. Hogy olyan hálás, mindent megköszöntünk, hálásak voltunk, hogy mindenért, amit csak adtak, és hogy ez neki egy olyan jó érzés volt. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy a hálás szív, hogy mennyire fontos. A hálás szív az kinyitja az életedet. A hálátlan szív viszont beszűkíti az életedet. Tudjátok miért? Mert egy hálás embernek szívesebben adnak. Ha hálás vagy, szívesebben fognak neked adni az emberek. Szívesebben fognak neked téged megáldani, amikor azt mondod, hogy köszönöm, tényleg nem érdemeltem meg, tényleg annyira hálás vagyok ezért. És őszintén mondod ezeket a dolgokat. A hálás szív ki fogja teljesíteni az életedet, növelni fogja az életedet. A hálátlan szív, az pedig beszűkíti. És szeretném, hogyha mi egy hálás gyülekezet lennénk. Szeretném, ha mi gyülekezetünk arról lenne híres, hogy hálásak vagyunk azért, amink van. És tudjátok, hogy lehettek, hogyan értékelhetitek, és hogyan tudjátok kimutatni a hálátokat a leginkább? Hogy értékes számot értékelitek a gyülekezetet? Az, hogy itt vagytok. Ez így van. Ez így van. Hadd mondjam el, 15 ember dolgozik keményen minden vasárnap. 11-től este 9-ig. Azért, hogy neked jobbá tegye az életedet, a napodat. Elsősorban ezért. És az emberek elkötelezték magukat, hogy szolgáljanak, hogy áldozatokat hozzanak. És csak azért mondom, tudom, hogy imádtok gyülibe járni, meg tudom, hogy szeretitek ezt a közösséget, és tényleg nem, most nem azért mondom, csak volt egy eset most nem régen, hogy volt egy ember, akivel beszélgettünk, és mondta, hogy igen, jövök gyülibe, elindult a gyülekezetbe, és a gyüli után ért ide, este 6-kor. És így kérdezte a Zsani, hogy te figyelj már, hogy nem jöttél, hát vártunk téged. Itt voltunk már 3:30, és azt mondtam, hát igen, elindultam, de itt a városban volt egy csomó jó rendezvény, és megálltam ott az egyiknél, és most úgy nem volt kedvem eljönni. És abban a pillanatban Zsani elkezdett sírni. És azért, mert tudja azt, hogy mennyire szeretjük ezt a gyülekezetet, és hogy mennyire beleadunk mindent, mennyire odadunk mindent, mennyire sokat dolgozunk. Szeretném, ha tudnád, hogy hétfőtől szombat estig a vezetőkkel minden nap be van osztva, hogy mit teszünk, mit változtatunk annak érdekében, hogy jobb legyen ez a vasárnap, mint az előző. És ezt tényleg nem azért mondom el, hogy most akkor itt, nem tudom, magunkat fényezzük, hanem egyszerűen szeretném, ha tudnátok a tényeket. Tudnátok azt, hogy mekkora szívünk a gyülekezet felé, a gyülekezet iránt. Hogy mennyire fontos számunkra, hogy ti növekedjetek, a ti életetek kivirágozzon. Mennyire hiszünk bennetek, hogy mennyit imádkozunk értetek, mennyit beszélgetünk otthon a Zsanival, rólatok. Mennyit agyalunk azon, hogy figyelj már, hogyan tudunk neki munkát szerezni, hogyan tudnánk azt, hogy pár találjon az életébe, hogy nem tudjátok elképzelni. Fogalmatok sincsen. És ez tényleg nem azért mondom, csak sosem szoktam ilyenekről beszélni. És tényleg, bocsánat a vendégeinktől, akik most vannak itt először. Ez nem nektek szól, oké? Okay? Szóval, hogy egyszerűen csak legyünk egy olyan gyülekezet, hogy értékeljük. Értékeljük azt, amink van. Értékeljük azt, amit Isten adott nekünk. Értékeljük egymást. Értékeljük a közösséget. Egyszerűen csak azzal, hogy oké, akkor itt vagyok, és elfogadom egyszerűen, csak elfogadom azt az áldást, amit Isten akar adni. Szóval bátorítalak erre benneteket. És lehet, hogy azt mondod, hogy Magyarországon is, így, nem tudom, olyan rossz ez az ország, meg hogy nincs itt semmilyen lehetőség, meg ilyenek. És hadd mondjam el, hogy ha nem tudod értékelni akár ezt a várost, vagy nem tudod értékelni ezt az országot, akkor menj el keletebbre. Csak egy országgal arrébb, menj el Erdélybe, menj el Ukrajnába, Kárpátaljára. Vannak itt emberek, akik onnan jöttek át, onnan menekültek át ide. Csak menj át. 17 éves volt, amikor egy ilyen turné során elmentünk Erdélybe. Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt. Nagyon sok szép helyen jártam már a világban, de ez volt az egyik legemlékezetesebb. Mikor a légkondicionált busszal bemegyünk egy faluba, és futnak a busz után a gyerekek. De nem azért, hogy édességet vagy ajándékokat osztogassunk nekik. Nem azért, hogy megkapják a legújabb iPhone-t, vagy a legújabb nem tudom micsodát, Xbox-ot, vagy nem tudom micsodát, hanem tudjátok, miért kiabáltak? Hogy adjunk nekik vizet. Vizet. És akkor azt mondtam, hogy ilyen nincs. Itt vagyunk pár száz kilométertől, és vizet kérnek ezek a gyerekek ebben a melegben. Nagyon sokszor nem értékeljük azt, amink van. És néha el kell menni egy-egy ilyen helyre. Nem csak nyugatra, hanem keletre. Nálunk rosszabb helyzetben lévő országokban emberek közé, hogy értékeljük azt, amink van. Ha értékeled, amit van, az életed növekedni fog. Ha elégedetlen vagy, hálátlan vagy, akkor be fog szűkülni az életed előbb vagy utóbb. Legyünk olyan gyülekezet, akik értékeljük a dolgokat. Amen. Legyünk olyan gyülekezet, akik értékeljük azt, amit Isten adott nekünk. Zakariás 4:10. Mert vannak, akik kicsúfolják a kicsiny kezdetet, mégis örülni fognak, ha látják, hogy Zerubábel kitartóan folytatja az építkezést. Hiszem azt, hogy ennek a gyülekezetnek egy nagy jövője van. Hiszem azt, hogy egy nap a KKM Magyarország egyik legmeghatározóbb gyülekezete lesz. Hiszem azt, hogy nagy lesz ez a gyülekezet. Isten megígérte, és hiszem azt, hogy több városban, Magyarországon ott leszünk. De hogyan fogja Isten megtenni ezt a csodát? Mert ez csoda kell. Néha úgy látom, hogy ez csoda kell. De hadd mondjam el, ez nem csak tőlem függ. Nem csak attól fog függni, hogy mi történik itt a színpadon. Inkább az, hogy mi történik a színpad mögött. Elmondom, hogy mikor fogja ez a gyülekezet befutni azt a pályafutását, amire Isten elhívta. Akkor, amikor mindannyian belerakjuk azt a kicsit, ami a kezünkben van. És Isten csodát fog tenni. Még egyszer mondom. Amikor megfogjuk azt a kicsit, ami a kezünkben van, és belerakjuk a közösbe, akkor fog Isten csodát tenni. Itt van egy ige az 5000 ember megvendégeléséről. Máté 14:16. Jézus így felelt, nem kell elmennünk, ti adjatok nekik enni. Tehát ott van 5000 ember, akiket Jézust eljöttek meghallgatni, és éhesek lesznek, 5000 ember. És ami történik az az, hogy a tanítványok azt mondják Jézusnak, hogy figyelj, Jézus, itt van egy nagy Tesco, elmegyünk, bevásárlunk, mindenkinek lesz elég kaja, elhozzuk a kaját. Gyakorlatilag ez így történt volna a 21. században. Na most Jézus mit válaszol? Azt mondja, hogy nem, ti adjatok nekik enni. Ti adjatok nekik enni. Hadd mondjak itt el egy kulcsfontosságú dolgot. Egy magyar problémában szenvedünk. Azt gondolom, hogy ez egy magyar probléma. Mindig rá vagyunk utalva valaki másra. Hogy majd valaki más jön, és csodát tesz az életünkbe. Majd valaki más segít, majd valaki más kölcsön ad pénzt, majd valaki más eljön, és gyógyít, és imádkozik értem, majd valaki más prédikátor eljön, egy másik konferenciát csinálunk, majd egy másik koncertre elmegyünk, majd valaki más jön, és csodát tesz az életembe. És Jézus azt mondja, hogy ne hozzatok semmit. Ti adjatok valamit. Ti gyülekezet. Minden egyes ember. Ti. Van valami a kezetekbe, amit ha beleadtok, Isten megfogja, és csodát fog tenni. És mi történt? Végigmentek a tömegen, és volt egy kisfiú, akinek volt 2 hala és 5 kenyere. És ez a kisfiú azt mondta, hogy ennyim van, odadom. És odahozták Jézus elé, és Jézus azt mondja a tanítványa, hogy hát figyelj Jézus, csak ennyi van. Ez nem lesz elég. Ez kevés. Amikor lehet, hogy azt gondolod, hogy de hát nekem Jézus csak ennyim van. Nekem nincs sok. Nekem csak ennyim van, és most nem a pénzről beszélek, hanem a talentumok, a dolgok, amik az életünkben vannak, a lehetőségeink, a kapacitásunk, az időnk, az energiánk. És lehet, hogy azt mondod, hogy de nekem csak ennyi van. Amikor mindannyian megértjük, hogy milyen fontos az a pici, ami a kezünkben van, akkor Isten képes csodát tenni ebben a gyülekezetben. És képes csodát tenni ebben a városban, ebben az országban. Amikor felismerjük, hogy már minden ott van a kezünkben, csak oda kéne adnunk Istennek. Csak egyszer oda kell adnunk. És Isten megfogja, ugye Jézus mit mond? A Biblia megfogta azt a kevés dolgot, imádkozott, hálát adott. Hálás szív. Emlékeztek? 10 perccel ezelőtt erről beszéltem. Amikor hálás szívvel nem értékeljük le azt a picit, ami a kezünkben van, hanem hálásak vagyunk azért, és odaadjuk Istennek. Isten megfogja ezt a kicsit, és csodát tesz. És azt írja a Biblia, odaadta a tanítványainak Jézus, azok pedig szétosztották. Mindenki evett, és jól lakott. Végük összeszedték a maradékot, 12 kosarat töltöttek meg a darabokkal. Wow! Tudjátok, nagyon sokszor arra vagyunk kíváncsiak, hogy Jézus hogy fog csodát tenni. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hogy Jézus hogy fog csodát tenni. Hogy Jézus hogy fogja csinálni. Hogy Isten hogy fogja megsokszorozni. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk embereknek. Nekünk tudjátok, mivel kell foglalkoznunk? Hogy megfogjuk azt a kicsit, ami a kezünkben van, és felajánljuk Istennek. Ennyi. A többi Istené. Nekünk bíznunk kell Istenben. Bíznunk kell, hogy ő képes arra, hogy látja a jövőnket, látja a munkánkat, amit belerakunk a jelenbe, hogy az majd milyen gyümölcsöket fog teremni. Bíznunk kell abban, hogy ő ismeri a jövőnket, és tudja azt, hogy nincs hiába való fáradozás, hogy ezek nem hiába valóak, hanem készíti a jövőnket. Bíznunk kell benne, a mi részünk az az, hogy odaadjuk azt, ami a kezünkben van. Gyülekezet, arra bátorítalak benneteket, hogy most álljunk fel, és adjuk oda Istennek, ami a kezünkben van. Amen. Adjuk oda. Csak most szeretném, hogyha becsuknánk a szemünket, és elkezdenénk dicsőíteni itt Istent ezen a helyen. Amen. És kapcsolódjunk be a dicsőítésbe. És csak most, ahogy ezt a dalt énekeljük, add oda Istennek azt, amit van. Fakasz fel magadban egy ilyen hálás szívet. Amen.